Kedves kollégák, szeretettel köszöntök mindenkit! Közeledik a zárt helyi, és ezért ezen az előadáson igyekszem a fontosabb dolgokat gyorsan átvenni, és a színesebb anyagrészek majd jövő kedre maradnak. Hétfőn lesz a ZH-konzultáció, vagy évfolyam gyakorlat, ezt már láthatták a weboldalon, és a pénteki aladás elmarad, ezt már tudják. Egy nagy anyagrészbe vágunk ma bele, amely azért sok szálon kapcsolódik az előzőhöz, azaz a távvezetékekhez. Ez pedig az elektromágneses hullámok, és azon belül a sík hullámok elmélete. Hát legyen a nagy fejezet cím. Elektromágneses hullámok. A fél év elején talán említettem, hogy a hullámtanban egy picit más matematikát használnak és más módszereket, mint a téranalízisben. Persze vannak közösek is nyilvánvalóan. És ez olyannyira igaz, hogy sok helyen külön tárgyként tanítják a hullámtant, illetve ahol az elektromágneses terek két fél éves, ott az egyik fél évet kizárólag a hullámtannak szentelik. Hát sajnos nekünk ennyi időnk nincsen. Az a faramúci megoldás van most jelenleg itt a képzésükben, hogy a BSC-s terekben is tanulnak mindkettőről, alacsony frekvenciás terekről és hullámtanról, és ugyanez igaz az MSC-s terekre is, aki azt majd annak idején felveszi. Az elektromágneses hullámokat is több megközelítésben, több különböző megközelítésben tárgyalják. Az első ilyen fejezetet vagy területet a szabadtéri terjedés címmel illetném, és ennek egy speciális esete lesz a sík hullám. Egy másik terület a hullámok keltésével, illetve vételével foglalkozik. Röviden antennákról van itt szó, és ebből is kapnak egy kis ízelítőt a fél év végén. Ahol az úgynevezett herzipólust fogjuk tárgyalni. Ez a legegyszerűbb, talán a létező legegyszerűbb antenna, amely hullámok keltésére alkalmas, egy elméleti antenna. És a harmadik terület a vezetett hullámok. Ebből a távvezetéket tanultuk eddig. Az utótárgyban, meg korábban is, ha belefért, akkor egyéb hullámvezetőkről is tárgyaltunk, vagy hullámvezetőkről is beszéltünk, tipikusan a csőtápvonalakról, de ha megnézik mondjuk Veszeli professzor videóit, akkor abban az optikai szárról volt szó. Tehát mindig. Tehát ezek nem kötelező módon szerepeltek eddig, illetve jóval régebben természetesen ez is kötelező volt, és majd az utótárgyban is az lesz, ami jövő ősz, tavasz, jövő ősszel indul. A továbbiakban a sík hullámokkal foglalkozom, és tulajdonképpen ez is egy fejezet cím. És kezdjük az egésznek a matematikájával, vagy egy elméleti megközelítésével, amely itt az úgynevezett homogén hullámegyenletet jelenti. Megszokhatták már, hogy a Maxwell egyenletekből indulunk ki, mégpedig úgy, hogy egyszerűsítő feltevéseket teszünk. És bár a hullámjelenségek viszonylag általánosak, azért itt is lehetőség van különböző egyszerűsítésekre, különösen ha például a szabadtéri terjedést nézzük. A következő feltevéseket tesszük. Ha ezek nem állnak fenn, nyilván akkor is tárgyalható a hullámtan, csak sokkal bonyolultabban és ezek inkább speciális esetek. Úgyhogy most az általánosra szorítkoznék, amelynek a tárgyalása itt hát mondjuk a gyakorlatiasabb részre koncentrálok. Az első feltevésünk, hogy homogén lineáris közeg. Amelyben tehát a mű, az epsilon és esetleg a szigma helytől független állandó. Következő feltevés. Nincs tértöltés, és nincsenek beiktatott terek, illetve áramok. Tehát J beiktatott egyenlő nulla, és úgy szintén a beiktatott térerősség. Ilyen módon, és tulajdonképpen a közeg linearitásából és homogenitásából következik, hogy nagyon kényelmesen a négy mezőből mindössze kettőt használhatunk. És az nagyon érdekes a hullámtanban, legalábbis a villamosmérnöki megközelítésében, hogy míg a fizikusok az E és a B mezőket preferálják, addig a hullámtanosok, antennások az E-t és a H-t. Tehát E-vel és H-val fogunk mindent leírni. A Maxwell egyenletek a következő alakot öltik. Az amperféle gerjesztési törvény úgy szól, hogy a H-nak a rotációja egyenlő szigma E plusz epsilonszor dE per dt. Tudják, hogy itt a jobb oldalon az áramok szerepelnek, az első tag a vezetési, a második tag az eltolási áramokat jelenti. Figyeljék meg, hogy kiemeltem, illetve felírtam a dét epsilonszor E alatba, és kiemeltem a deriválás elé. Ugyancsak figyeljék meg, hogy a J-t, tehát az áramot szigmászor E-vel írtam föl, ez éppen azt jelenti, hogy minden áram, ami folyik, az a térerősségtől függ, és az elektromos térerősség mozgatja a töltéseket. Beiktatott térerősség nincsen, tehát más töltésmozgató hatás nincsen, éppen ezért írhatom fel a vezetési áramokat az E térerősség segítségével. A párja vagy duálisa, a Faraday-féle indukciótörvény, szintén egyszerű alakban, a rotáció E egyenlő mínusz műször dH per dt alakra írható. A két divergencia egyenletet is felírom. Divergencia H egyenlő nulla. Ugye ez a div B egyenlő nulla lenne, de felírtam műször H alakban. Majd amiatt, hogy helyfüggetlen a mű, kiemelhettem a divergencia elé, és egyszerűen leosztottam vele. És ugyanígy az elektromos Gauss törvény alakja divergencia E egyenlő nulla. Itt ugye a D állna, jobb oldalon pedig a töltéssűrűség, de megfelelő módon egyszerűsíthető. Tehát ez az az egyenletcsoport, amelyre a továbbiakban a szabadtéri terjedésnél alapozni fogok. És a hullámegyenlet levezetése ekkor viszonylag rövid és frappáns, úgyhogy rögtön meg is teszem. Itt nem szokás potenciálokat bevezetni, pontosabban be lehet vezetni potenciálokat, de nagyon gyakran nem teszik meg, mert közvetlenül kihozható egy olyan egyenlet, amelyet egyébként a potenciára is megkaphatnánk. Itt most lehetne elemezni, hogy mi az előnye és a hátránya, de nem teszem. Hát levezetem a homogén hullámegyenletet az E térerősség vektorra. Ehhez veszem az indukció törvény rotációját. Rotáció, rotáció E egyenlő mínusz műször rotáció dH per dt. Itt a műt eleve kivittem a rotáció elé, tekintve, hogy homogén a közeg. Megcserélhetem a rotációt és az időszerinti deriválást, tehát ez tovább egyenlő mínusz műször d per dt rotáció h. És akkor a rotáció h-ba most behelyettesítem az amperféle gerjesztési törvény jobb oldalát. Hát ez tovább egyenlő, itt folytatom, mínusz műször d per dt, szigmánszor e plusz epsilonszor dE per dt. Felbontva mínusz műször szigmánszor dE per dt, mínusz műször epsilonszor d négyzet e per dt négyzet. Másfelől viszont a rotáció erre van egy azonosságunk a vektoranalízisből. Ez nem más, mint gradiens divergencia e mínusz laplasz e. Ez a vektoriális laplasz operátor. Csak hogy a Gauss törvénynek az egyszerűsített alakja érvényes, amit itt látnak, a divergencia e egyenlő nulla. Azonosan nulla, amelynek a gradiense is nyilván nulla. Tehát ez tovább egyenlő mínusz laplasz e. Hát most már csak ezt a kettőt kell összekapcsolnom, hogy megkapjam a homogén hullámegyenletet, amelynek alakja a következő. Laplasz e vektor mínusz műször szigmászor dE per dt mínusz műször epsilonszor d négyzet e per dt négyzet egyenlő nullával, és pedig vektoriális nullával. Null vektorra. Ez teljes nevén a homogén vektoriális hullámegyenlet ére, az eltérelőségre. Nyilván ugyanezt le lehetne vezetni, mivel szimmetrikus az egyenletrendszer, vagy elegendően szimmetrikus, levezethető H-ra. Aki ezzel akar, megpróbálkozhat házi feladatként. Pontosan ugyanígy betűcserével kijön. Nyilván elég lesz csak az egyiket megoldani, mert ha megvan mondjuk az eltérerősség, akkor a Maxwell egyenletekből közvetlenül és mégpedig a Faraday-féle gerjesztési törvényből le tudunk majd vezetni egy összefüggést, amellyel az E-ből a H kiszámolható. Tehát a hullám egyenletek közül mindig csak az egyiket vesszük. Itt nem látszik, hogy mikor melyiket érdemes használni, de egy konkrét gyakorlati esetben azért lehet választani a kettő közül. Tehát aki numerikus térszámítással foglalkozik, az tudja, hogy a két hullámegyenletre különböző peremfeltételeket lehet előírni, és azt a formalizmust célszerű választani, tehát azt a változót, amelyre a peremfeltételt könnyebb megfogalmazni. Többek között. A továbbiakban ennek a hullámegyenletnek a létező legegyszerűbb megoldásával fogunk foglalkozni, amely nem más, mint egy lineárisan polarizált sík hullám. Hát legyen a kettes pontunk, római kettes. A sík hullám mint a hullámegyenlet legegyszerűbb megoldása. Azért a legegyszerűbbet idézőjelek közé teszem. Tulajdonképpen az történik itt majd, hogy megkeressük a lehető legegyszerűbb olyan függvényt, amely kielégíti ezt a hullámegyenletet. Ehhez bizonyos megkötéseket teszünk. Azért gondoljanak bele, hogy ez a hullámegyenlet hihetetlenül sok jelenséget leír, ami minket itt körülvesz. Különböző frekvenciájú hullámterek, vezetett hullámok, jó, mondjuk az ebben nem feltétlenül van benne, de a szabadtéri terjedésnek minden lehetőségét különböző frekvenciákon, beleértve például a fényterjedését és az optikai jelenségeket. Tehát ez az egyenlet egyszerűen néz ki, de hihetetlenül sok megoldása van. Végtelen sok, mondhatnánk matematikailag, de ami a jelenséget illeti, hát úgyis elég sok. Nos, ahhoz, hogy ennek az egyenletnek valami egyszerű megoldását megtaláljuk, ahhoz megkötéseket teszünk. Először is felveszünk egy koordinátarendszert. Mutasson benne viszintesen a Z, függőlegesen az X, és hát így axonometrikusan kifelé az Y. Tehát ez egy jobbsodrású koordinátrendszer. És a következő megkötést tesszük. Olyan megoldásokat keresünk, amelyben az eltérerősség kizárólag X irányú. Matematikailag megfogalmazva, az eltérerősség, amely általánosan függvénye X-nek, Y-nak, Z-nek, valamint a T időnek, az felírható EX, ZT, EX alakban. És akkor itt rögtön tettem egy másik feltételt is, csak nem akartam emiatt két formulát felírni, hogy Houdinik változása pedig csak Z irányban van. Konkrétabban se Y, se X szerinti változás nincsen. Tehát míg a térerősség iránya X irányú, X, addig változása csak a Z irányban van. Tehát így megkötöttem a vektor irányát egyrészt, másrészt a változás irányát, hogy mely koordinátától függhet az a függvény, az a megoldás, amelyet keresek. Tehát egyszerre két dolgot megkötöttem. Azzal, hogy az irányát megkötöttem, azt mondtam, hogy lineárisan polarizált, tehát egy irányban polarizált. Erről most többet nem mondanék, mert a polarizációra később visszatérnék, a polarizáció fogalmára és általánosabb eseteire később visszatérek. A síkhullámot úgy is szokás definiálni, hogy ha veszek egy a terjedési irányra, jelen esetben a Z-tengelyre, hát majd a terjedésről is beszélek, merőleges síkot, akkor ennek a síknak minden pontjában ugyanazt a térerősséget tapasztalom. Később, szinuszos változás esetén ezt úgy fogalmazom, hogy az amplitúdó és a fázis egy a Z-tengelyre merőleges síkban ugyanaz. A sík minden pontjában ugyanaz. Ezért síkhullám. Rövidebben azt is szoktuk mondani, hogy a hullámfrontok síkokat alkotnak, párhuzamos síkokat, és ezért síkhullám. Jó, tehát ezzel a megkötéssel tulajdonképpen definiáltam a síkhullámot. No, nem egészen, mert ezen felül még a szinuszos időbeli változást is feltételezzük. Tehát a B megkötésünk a szinuszos időbeli változás. Ezt pedig röviden úgy tudom megfogalmazni, hogy az EXZT felírható egy EX komplex Z-től függő, bocsánat, ez nem komplex még, egy EX kalap Z-től függő amplitúdó szorozva koszinusz omega t plusz fi Z-től függő fázis. Tehát ez ugyanaz, amit a távvezetéknél megtettünk a feszültségre és az áramra. Ezt viszont át tudjuk alakítani valós rész EX komplex Z E ad J omega T alakra. Ahol az EX komplex Z az úgynevezett komplex amplitúdó. Most óriási az egyszerűsítés, mert a hullámegyenlet vektorról szól, és időfüggvényről, itt pedig egyetlen komplex skalára sikerült redukálni a mezőt. Tehát figyeljék meg, hogy egy egyetlen változótól függő komplex skalár mennyiséggel írjuk le a síkhullámot, amely nem véletlenül hasonlít a távvezetékre, ahol az U-feszültség ugyanezt tudta. Ugye az is egy skalár, komplex skalár változó, az U-nak a komplex amplitúdója, amely csak az Z-koordinátától függ. Itt majd lépten-nyomon látni fogják a párhuzamokat a távvezetéken, és akkor a végén össze is foglalom az analógia lényegét. A következő ilyen párhuzam a sík hullám Helmholtz egyenlete lesz, és annak általános megoldása. Tehát legyen kettes pont, a Helmholtz egyenlet. Még egyszer felírom ide a hullám egyenletet vektoriális alakban. Tehát Laplace E minusz műször szigmászor dE per dt minusz műször epsilonszor d négyzet e per dt négyzet egyenlő null vektor. Most nézzük először ezt a Laplace-et. Igen? A Helmholtz egyenlet egy matematikai fogalom. A távvezetéknek is van Helmholtz egyenlete, és a sík hullámnak is, meg még számtalan dolognak. Foglalkozunk a Laplace E-vel. Ugye a Laplace E-vektor az felírható Laplace EX szorozva EX egységvektor plusz Laplace EY EY egységvektor plusz Laplace EZ EZ egységvektor. Ugye a vektoriális Laplace operátor így bontható fel. Igen ám, de most a feltételezés értelmében ezek a tagok kiesnek. Fejtsük ki most a Laplace EX-et. Ez már egy skalár Laplace. Laplace EX, ez egyenlő d négyzet EX per dx négyzet plusz d négyzet EX per dy négyzet plusz ugyanez z-re. Igen, ám de kikötöttük, hogy y és z koordináták szerint nincs változás. Vagyis itt pedig az első két tag nulla. Ez azt jelenti, hogy a skalár Laplace-ból, vagy bocsánat, a vektoriális Laplace-ból egyetlen komponens él. És ugyanez igaz a többi tagra is, tehát ezeknek is csak egy komponense él, mégpedig az x komponense, és csak az z szerinti változás. Továbbá vegyük figyelembe, hogy a komplex amplitúdókra nézve a d per dt, tehát az idő szerinti derivált, a j omegával való szorzással ekvivalens, és ilyen módon közvetlenül felírható az egyenlet. D négyzet e x komplex per dz négyzet minusz j omega mű sigma e x komplex minusz j omega a négyzetenszer műször epsilonszor EX komplex egyenlő nullával, és ezúttal már csak skalár nullával, mert ez egy skalár egyenlet. Ez az E-nek már csak egyetlen komponenséről szól, amely komplex. A második és a harmadik tagból kiemelhető az EX, és azt az állandót, amellyel szorzódik, nevezzük gamma négyzetnek, a távvezetékhez hasonlóan. Tehát ebből a Helmholtz egyenletünk úgy néz ki, hogy d négyzet EX komplex per dz négyzet minusz gamma négyzet EX komplex egyenlő nullával. Ez a Helmholtz, amelyben a gamma a gyök alatt J omega műször zárójelben sigma plusz J omega epsilon alakú lesz. Ezt is bekeretezem. Ez az úgynevezett terjedési együttható. amely felbontható alfa plusz j béta alakra, lévén komplex szám, ahol az alfa a csillapítási tényező, a béta pedig a fázis tényező, fel se írom, mert a távvezetékeknél ugyanígy hívtuk. A Helmholtz egyenlet megoldásához se kell magunkat különösebben megerőltetni, hiszen matematikailag ez ugyanaz az egyenlet, mint a távvezetéknél, csak betűcserével kell élnünk. Tehát közvetlenül fel tudjuk írni az egyenlet általános megoldását. Legyen ez a hármas pont. Ezek szerint az EX komplex Z az egyenlő valamilyen E plusz komplex szer E ad minusz gamma Z plusz E komplex mínusz szorozva E ad gamma Z. És azt is tudjuk, hogy ez mit ír le. Egy plusz, illetve mínusz Z irányba terjedő szinuszos hullámot, amely esetleg csillapodik is, hogyha az alfa nem egyenlő nullával. Említettem, hogy a H-ra nem írjuk fel a hullám egyenletet, sem a Helmholtz egyenletet, hanem azt a közvetlenül a Maxwell egyenletekből állítjuk elő. Ehhez vesszük, tehát H kifejezéséről lesz itt szó, ehhez vesszük a Faraday-féle indukciótörvényt, egyelőre az időtartományban. Rotáció E egyenlő mínusz műször dH per dt. Fejtsük ki a rotációt. Egy determináns, amelynek első sorában az egységvektorok, második sorában a parciális deriváltak állnak, azonban vegyük figyelembe, hogy sem x, sem y szerinti változás nincs, tehát csak a d per dz kerül ide. És ugyancsak vegyük figyelembe, hogy ennél a keresett megoldásnál az e-nek csak x komponense van, azt ide beírom. A többi nulla. És akkor rögtön látszik, hogy csak y szerinti kifejtés kell, tehát EY-szor, és az előjelek miatt, amit kapunk, az pozitív, tehát DEX per DZ kerül ide. Azt kapjuk tehát, hogyha az E tisztán X irányú, akkor ebből a H tisztán Y irányú kell, hogy legyen ebben a megoldásban. Tehát egyrészt felírhatom, hogy a H-vektor, amely általában függvénye X-nek, Y-nak, Z-nek és T-nek, az most HY ZT EY alakú, és erre is bevezethetem a komplex amplitúdót, ezt most nem részletezem. Tehát a H komplex y, z az egyenlő a hy kalap z, ez az amplitúdó, szorozva e ad j fi z, vagyis a helytől függő fázis. Tehát a h-ra is bevezetem a komplex amplitúdót, amely skalár változó. Na most itt folytatom fönt a dolgot. Mégpedig azzal, hogy most az indukció törvényt átírom komplex amplitúdókkal. Tehát innen folytatom, mondjuk ide teszek egy csillagot, és ide is egyet. Ez nem azt jelenti, hogy ez nem kötelező, csak hogy oda kötöm. A nem kötelezőt még be is szoktam karikázni, ha jól emlékszem. Tehát a rotáció E helyett, én most ennek az egyenletnek csak az Y rendezőjét írom fel, ez skalár egyenlet lesz, amely úgy kezdődik, hogy dEx per dz egyenlő mínusz J-szer omegászor műször H Y komplex. Tehát ezek itt komplex amplitúdók. Átrendezve HY komplex egyenlő mínusz 1 per J-szer omegászor műször DEX komplex per DZ, ahová most így behelyettesítem ezt a megoldást és deriválom Z szerint. Tehát tovább egyenlő mínusz 1 per J omega mű, és akkor a zárójelen belül lesz egyszer mínusz gammászor E pluszszor E ad mínusz gamma Z plusz gammászor E minuszszor E ad gamma Z. Most ahhoz, hogy átláthatóbb legyen ez a dolog, látják, hogyha beszoroznék, ugyanazt a konstanst kapnám az E plusz, illetve E minusz szorzójaként. És ennek a reciprokára vezessük be az E0 hullámimpedanciát. Ez egy komplex mennyiség, és úgy vezetjük be, hogy J omega mű per gamma. Amely tovább egyenlő J omega mű per J omega műször sigma plusz J omega epsilon. Egyszerűsítve gyök alatt J omega művel azt kapom, hogy ez gyök alatt J omega mű per sigma plusz J omega epsilon. És ez az egész a gyökjel alatt van. És ennek neve hullámimpedancia. De itt nem távvezetékről van szó, azért azt mondjuk, hogy ez a közeg hullámimpedanciája. Látják, hogy csupa közeg jellemző van benne. Tehát közeg hullám impedanciája. És akkor ezzel felírható a HY komplex amplitúdója, mint a hely függvénye, és pedig a távvezetékhez hasonlóan E plusz per Z0 szorozva E ad mínusz gamma Z mínusz E mínusz per Z0 szorozva E ad gamma Z. Vessék össze a távvezetékre kapott megoldással. Amit az E-re kaptunk, az olyan, mint a feszültség megoldása, feszültség függvénye, amit pedig a H-ra, az olyan, mint az áramé. És látják, hogy minden komplex, kivéve a helyet, a hely koordinátát, úgyhogy a továbbiakban, akár csak a távvezetéknél, én itt a sík-hullám elméletben is elhagyom a komplexekre a felülvonást, mindenkinek tudnia kell, vagy tudnia illik, hogy mikor mi komplex és mikor valós. Amikor kifejezetten hangsúlyozni szeretném, hogy valami komplex, akkor majd úgyis felül fogom húzni. Nos hát, azt hiszem itt a legfőbb ideje, hogy összefoglalásképp felírjam a sík-hullám távvezeték analógiát, amelyre a példamegoldásnál is nagy mértékben tudnak majd támaszkodni. Ennek szenteljünk egy külön római pontot. Tehát a sík hullám távvezeték analógia. Egy kis táblázattal foglalnám össze. két sorra legyen. Felsőben a távvezeték jól ismert mennyiségei, alsóban pedig a síkhullám. Kezdjük a feszültséggel és az árammal. Ahogy említettem, a feszültséggel analóg mennyiség az EX, az árammal a HY. Itt is, akár csak a távvezetékeknél, értelmezzük a közeg terjedési együtthatóját és hullámimpedanciáját. Ezekben a közeg jellemzők jelennek meg, míg a távvezetéknél a távvezeték paraméterek. Először ezeket tüntetem föl a felső sorban, és pedig R-vessző, L-vessző, G-vessző és C-vessző. Az első meglepő tény, amit látnak, láthatnak az ottani formulákból, hogy az R-vesszőnek nincsen párja a síkhullám elméletben. Erről majd mindjárt elgondolkodunk, ezen egy picit elgondolkodunk mindjárt. Viszont az L-nek a mű, a G-nek a szigma, a C-nek pedig az epsilon felel meg. És ez nem véletlen, illetve nem tűnik véletlennek, mert mindegyik távvezeték paraméter megkapta a maga közeg jellemzőjét, amely ott és abban az esetben számít. Tehát nem is olyan nehéz ezt megjegyezni, úgy gondolom. És akkor minden ugyanúgy működik, látszólag, mint a távvezetékeknél. Azonban ennek az analógiának néhány dolog gátat szab, illetve korlátot jelent. Az egyik ilyen dolog a polarizáció ténye, hogy a síkhullám fogalmába belefér az ennél általánosabb polarizációs állapot, amelyet nem lehet a távvezetéken figyelembe venni. Majd erről még beszélek, valószínűleg a következő előadás elején. A másik dolog, amely ugyancsak korlátot jelent, de azért korlátozottan mégis alkalmazhatjuk az analógiát, ez a közeghatár. Hogy tudnélik, a síkhullám és a közeghatár viszonya az nem feltétlenül olyan, mint egy távvezeték csatlakozás vagy távvezeték lezárás. Konkrétabban fogalmazva, ha nem merőlegesen esik be a síkhullám egy közegre, akkor onnan akkor ott eltérül, nem azon az úton tér vissza, amelyen érkezett, és így a távvezetékre kapott megoldásunk a síkhullámnál nem alkalmazható, mert a reflektált hullám nem ugyanazon az útvonalon tér vissza. Erre is kitérek majd később. És akkor nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt az R-vesszőt. Vajon miért nincs az R-vesszőnek párja? Erre két dolgot szokás mondani, az egyik egy teoretikusabb dolog, és nem biztos, hogy könnyű elfogadni. Van, aki azt mondja, hogy az R-vesszőnek akkor lenne párja a síkhullámnál, hogyha létezne mágneses töltés. És akkor erre egy mágneses vezetőképességet lehetne definiálni, de ez egy túl elméleti hozzáállás, és nem is feltétlenül igaz. Egy egyszerű magyarázat van, de vissza kell ehhez térnünk a távvezeték elmélethez. Ugyanis mit jelent az R-vessző a távvezetéken? Az R-vessző a vezetékben hosszirányban folyó áramok leírásához, illetve feszültség esés leírásához kell. És emellett a tény mellett, még a távvezetékeknél egy kicsit úgy elsiklottunk, hogy tudnélik szó volt arról, hogy a távvezetékeken ideális esetben TEM típusú terjedés van. Tehát az E és a H a keresztmetszet síkjában fekszik. Föl is rajzoltam a különböző T-lábrákat. Azonban, hogyha a vezető nem ideális, akkor ez szigorúan véve nem igaz. Gondoljanak bele, ahhoz, hogy töltéseket mozgassunk egy véges ellenállású vezetőn, ahhoz megfelelő irányú, tehát terjedés irányába mutató térerőségre van szükségünk. Így tehát legalábbis a vezetőben van Z irányú térerősség komponens, még ha nagyon kicsi is, és amiatt, hogy a tangenciális komponens, az e-tangenciális komponense folytonosan megy át, bizony a vezető környezetében is van Z irányú komponens a távvezetéknél. Tehát, ha a távvezetékünknek a vezetője nem ideális, és éppen ezt jelenti az R-vessző, akkor ez szigorúan véve nem TEM típusú terjedés. Persze nagyon jó közelítés, tehát amit ami elhangzott a távvezetékeknél, az úgy igaz, ahogy van, de emellett a tény mellett ott elsiklottunk, illetve elhanyagoltuk. Most mi a helyzet a síkhullámnál? A síkhullámnál szóba se kerül másfajta terjedés, csak TEM, hiszen kikötöttük, hogy az E X irányú, és ebből kijött, hogy a H Y. Tehát mind a kettő merőleges a terjedésre, amely Z, és így ez egy tökéletes TEM típusú terjedés. És éppen ezért nincs az R-veszőnek párja a síkhullámnál. Még egy dolgot meg kell jegyeznem, és utána szünetet tartunk, hogy a szigma nem mindig jó modellje a közegben fellépő veszteségnek. A szigmát alapvetően vezetőképes anyagra definiáltuk, mégpedig stacionárius esetben. Tehát a szigma egy stacionárius vezetőképesség, amelyet ilyen körülmények között mérünk. Egyenárammal, egyenfeszültséggel vagy alacsony frekvenciás függvényekkel. Azonban a dielektrikumban, a szigetelő anyagban akkor is fellép veszteség, ha amúgy a vezetőképessége elhanyagolhatóan kicsi, és pedig a polarizáció következtében. Tehát az átpolarizálódás következtében a szigetelő anyag melegedhet, veszteség keletkezik benne. És ezt a fajta veszteséget, ezt a polarizációs veszteséget a szigma nem veszi figyelembe, mert az csak a vezetést veszi. Éppen ezért szokás bevezetni a polarizációs veszteségre, ugye ez egy egyszeri veszteség, tehát ennek akkor van értelme, ez akkor mérhető, hogyha ez periódikusan oda-vissza történik. Ugye, ha egyszer megtörténik, akkor itt energiaváltozást tudunk mérni, de teljesítményt nem. Na most szinuszos időfüggésnél ahol oda-vissza polarizálódik az anyag, ott egy veszteségi teljesítménnyel köthető össze ez az egész, épp úgy, ahogy a szigmával, tehát a közegben fellépő zsúlhő. És ezt úgy szokás figyelembe venni, hogy az epsilon permittivitást komplexnek definiálják. És van neki egy epsilon vesző valós része, és ehhez a képzetes részt negatív előjellel kötik egy bizonyos konvenció miatt, amely azonban logikus, most nem térnék ki rá. Tehát mínusz epsilon két vesző. És nagyon fontos, hogy ez frekvencia függő, erősen frekvencia függő. Tehát omega függvénye. Hát ez a komplex permittivitás nagyon alkalmas arra, hogy a hullámjelenségeket nagy frekvencián a különböző dielektrikumokban leírja, és még azt is meg szokták tenni, hogyha ez a dielektrikum netán vezet is, akkor ez a szigma valamiképpen belefoglalható az epsilon két veszőbe. Tehát hagyják is a szigmát, és van egy ilyen leírási mód, hogy a dielektrikumnak van műje epsilonja, és akár mind a kettő komplex is lehet. Tehát a ferromágneses közeg, ha van ilyen, akkor az pedig leírható jó közelítéssel és a lineáris tartományában egy komplex művel. Tehát a hullámtanban nem ritka, egyáltalán nem ritka, hogy az anyagjellemzők, az itt látható anyagjellemzők eleve komplexnek vannak felvéve, és ez így jól mérhető, tehát erre megvannak az omega karakterisztikák, hogy a valós és a képzetes rész hogyan változik. De hát ez nem tárgya a BST és EMT-nek, úgyhogy ide teszek egy csillagot. Jó, akkor 10 perc szünet. Következőben nézzük meg, hogyan viselkedik egy síkhullám ideális dielektrikumban. Ez a szabadtéri terjedésnél is ugyanígy fennáll, illetve ezek a feltételek. Tehát az itt levezetett összefüggések a szabadtéri terjedésnél hasznosíthatók elsősorban. Tehát legyen a cím síkhullám ideális dielektrikumban. Ez azt jelenti, hogy a közeg szigmája nulla, és epsilonja pedig tisztán valós. Nézzük először a hullámparamétereket. Ez olyan, mint az ideális távvezetéknél. Tehát a gamma egyenlő J-szer omegászor gyök alatt mű epsilon, amely egyenlő J bétával, és az alfa egyenlő nulla. A hullám fázis sebessége, szintén az analógiára hivatkozva, omega per béta, azaz 1 per gyök alatt mű epsilon, amely még úgy is írható, hogy C per gyök alatt mű relatív, epsilon relatív, ahol a C a vákumbeli fényterjedési sebesség, 3×10⁸ méter per szekundum. Tehát a síkhullámok a közegben érvényes fénysebességgel terjednek. A mű relatív értéke az esetek túlnyomó részében 1, így csak az epsilon relatívval, tehát a dielektromos állandóval szokás ilyenkor foglalkozni és osztani. A hullám impedancia pedig gyök alatt mű per epsilon, tehát tisztán valósra adódik, és ezt is felbonthatom gyök alatt mű relatív per epsilon relatív szor gyök alatt mű null per epsilon null alakra. És ez a mű null per epsilon null is valami fizikai állandó kell legyen, lévén két fizikai állandó hányadosa a gyök alatt, és ezt a továbbiakban étával fogom jelölni, tehát éta az a gyök alatt mű null per epsilon null. Ha valaki behelyettesít, akkor erre 120 pi ohmot kap, amely körülbelül 377 ohm. Ez az úgynevezett szabadtéri hullámimpedancia. Az értékét célszerű megjegyezni. Vagy a 120 pi, vagy a 377 alakban. Példákban gyakran előkerül. Ez azt jelenti, hogy ha egy közegnek megvan adva a dielektromos állandója, akkor a hullámimpedanciáját nagyon gyorsan ki kell tudni számolni. Nézzük meg, hogy hogyan lehet elképzelni egy ilyen sík hullámot a vektorokkal. Az az ábra, amit felrajzoltam, csak az étérerőséget mutatta, és annak is csak az irányát. A távvezeték megoldásból tudjuk, hogy a terek térkomponensek változása térben és időben szinuszos. Hát most megpróbálok egy ilyet lerajzolni, ez a szokásos ábra, amely a legtöbb hasonló könyvben megtalálható. A következő órán majd mutatok animációt is. Tehát felrajzolom a koordinátarendszert, és ezúttal az Z-tengelyt egy picit hosszabbra húzom, mert hogy ennek mentén valósul meg a terjedés. Függőlegesen az X, és így kifelé, kvázi kifelé mutatva az Y-tengely. És akkor felrajzolom először a burkoló görbéket. Az E-nek koszinusz rajzolok. És a hullámimpedanciából az látszik, hogy mivel valós a hullámimpedancia, ezért ideális szigetelőben a H-térerősség fázisban van. Fázisban van az eltérerősséggel, tehát a null helyeik ugyanott vannak. Most berajzolom a vektorokat is, mint valami fésűt. És ezt úgy képzeljék el, mint egy adott időpillanatbeli képet egy z-irányú vonal mentén. Tehát ebben a pillanatban az e-nek a vektorai a különböző z-koordinátáknál így állnak. Tehát színuszosan változnak a hossz függvényében. És a h-nak a vektorai pedig az ey-síkban fekszenek. És ez az egész az idő előre haladtával errefelé terjed az z-tengely mentén. Amit itt felrajzoltam, az természetesen a Helmholtz egyenlet általános megoldásának csak az egyik komponense, és pedig az odafelé haladó hullámkomponens. Ugyanez képletformájában felírom ide alulra. Tehát az a kiindulás, hogy az e mínusz most nulla. Most már nem írom oda, hogy ez x, mert így választottam meg a koordinátarendszert, tehát se az x-et, se az y-t nem írom fel. Hát tudják, mit felírom. És az egyszerűség kedvéért legyen az e plusz, ex plusz tisztán valós. Legyen ez valamilyen E0 érték. És akkor ide a tengelyre fel tudom venni az E0-át. És a helyidő függvény úgy néz ki, hogy EXZT egyenlő E0-szor koszinusz, inkább úgy írom, hogy szögletes zárójel omega, T-minusz beta per omega Z. És a HY hely és időfüggése, az pedig E0 per Z0, és ugyanez a koszinusz. T minusz beta per omega Z. És akkor itt a tengelyen pedig tudom jelölni az E0 per Z0-t. Ide a nyíl fölé még ideírom, hogy ez a V fázissebesség. Hát képzeljék el, hogy az egész ábra halad. Na most egy vonal mentén ábrázoltam a teret, de tetszőleg egy Z-irányú vonal mentén ugyanezt kell látnom, vagy ugyanezt kell tudni mérni. Tehát speciálisan, hogyha itt van egy null hely az adott időpillanatban, elektromos és mágneses tér egyaránt nulla, akkor ezen az egész síkon, a Z-tengelyre merüleges síkon mindenhol nullát mérek ugyanebben a pillanatban. Világos? Na most úgy szokás ezt összefoglalni, de ez csak az ideális dielektrikumra érvényes, hogy időben fázisban van, ide írom, hogy E és H időben fázisban, térben, mármint térbeli irányban 90 fok. Hát ez nem térbeli eltolást jelent, ugye ez benne van a fázisban, hogy nincs eltolás, hanem a térbeli irányok szerint 90 fokot zárnak be. Na most hát ez egy nagyon speciális eset, kizártuk a reflektált komponenst, vagyis a visszafelé haladó hullámkomponenst, de igazából ez nem is olyan fontos a szabadtéri terjedésnél. Ugyanis a legritkább esetben tér vissza ugyanazon az egyenesen a visszavert hullám. Ha van valamilyen szóró objektum, akkor az a tér minden irányába szórja a hullámot, és hát az eddigiekből látták, hogy egy nagyon speciális megoldást vizsgáltunk, amelyre persze mindig mondhatjuk, hogy ez más síkhullámra is igaz, csak megfelelően kell megválasztani a koordinátarendszert. Ha azonban több hullám is van a pályán, akkor csak egyféleképpen tudok koordinátarendszert választani, és így szükségem van a hullámoknak valami általánosabb leírására is. Nézzük meg ezt egészen röviden, nem szoktuk számon kérni, de fontosnak tartom, hogy hogyan lehet leírni több ilyen síkhullámot. Tulajdonképpen bizonyítható, hogy tetszőleges hullámtér felbontható síkhullámok szuperpozíciójára is. Ez egy nagyon szép dolog, elméletileg is, és néha gyakorlatilag is. Legyen a cím tetszőleges irányú terjedés. Tehát most csak oda haladó komponens van, de abból több is tetszőleges irányba, és válaszunk ki egy tetszőlegest. A síkhullám definíciója szerint a hullámfrontok egymással párhuzamos végtelen síkok, és ezt így is szokás szemléltetni. Tehát például egy síkhullám, egy általános irányban terjedő síkhullám, most kétdimenziós az ábra, az mondjuk a hullámfrontjaival szemléltethető. Ezek lehetnek a maximum helyek, de lehetnek a null helyek is. Mindegy, hogy mit veszünk, azonos fázisú helyek összekötésével kapjuk. Válasszunk egy origót, és vegyünk fel egy a terjedési irányba mutató egységvektort. Tehát én most merőlegest húzok a hullámfrontokra. Ez a mi eredeti z-tengelyünk, de hát itt most egy általánosabb koordinátarendszerről van szó, tehát ez itt merőleges, és vezessük be az et egységvektort. És most tegyük fel, hogy abban a síkban szemléljük a sík hullámot, tehát a tábla síkja olyan, hogy az e benne van. Tudjuk, hogy az E a síkhullámnál merőleges a terjedésre, és mondom, most a tábla síkjában van az E. Ennyiben korlátozzuk a szabadságunkat, de csak látszólag, mert a formula, amit felírok, az általánosabb lesz. És ebben a pontban legyen egy E0, tehát az origóban egy E0 vektorunk van, annak is a komplex amplitúdója. Most akkor itt bevezetnék egy új jelölést, amelyet később használni is fogok, vagy ha nem használom, akkor hallgatólagosan így gondolom. Ez a komplex vektor fogalma. Ezt úgy jelölöm, hogy egy felülvonás, ez a komplex, és egy félnyíl, ez a vektor jelleg. Ezt képzeljék el úgy, mint egy szinuszosan változó vektort, amelynek minden komponense, x, y, z, egyaránt szinuszosan változik, és a szinuszosan változó komponenseket külön-külön egy-egy skalár komplex amplitúdó írja le. Tehát a komplex vektor három komplex számból áll, azaz hat valós szám írja le. Fogható ez? A következőképpen lehet felírni egy tetszőleges R helyvektorú pont fázisát, illetve a térerősséget. Tehát vegyünk egy P megfigyelési pontot, és az origóból az R helyvektor mutat ide. Akkor a következőképpen írható fel ez az egész. Az E komplex vektora az R helykoordinátájú pontban viszonylag könnyen beláthatóan úgy írható fel, hogy veszem az E0-át, tehát az origóbeli komplex amplitúdót, és ezt megszorzom E ad minusz J-szer bétászor, zárójelbe, az R helyvektor és az ET terjedés irányú vektor skalár szorzatával. Ha ezt most visszavetítenék erre a megoldásra, tehát feltételeznék, hogy az ET az megegyezik az EZ-vel, akkor ugyanezt kapnák. A lényeg, hogy ez a skalár szorzat azt jelenti, hogy a P pontbeli ET erősség számításánál ennek a távolságnak csak a terjedési irányba eső vetületét nézem. Világos? Mert csak ez számít, hiszen ezen síkok mentén ugyanazt a térerősséget tapasztalom. Most ezt átszokás rendezni egy másik alakba, és pedig E0 komplex vektor szorozva E ad mínusz J-szer, K vektor szorozva R vektor, tehát egy K és egy R skalár szorzata, ahol ez a K egyenlő bétászor E terjedési, az úgynevezett hullámszám vektor. Ez magába foglalja a terjedés irányát, és a terjedési együtthatót, azaz a bétát. Tehát egy nagyon praktikus mennyiség, egyetlen skalár mennyiséggel leírható tehát az általános irányú síkhullám. És a rend kedvéért ebből felírható a H térerősség is, mágneses térerősség is. Mi tudjuk ebből az analógiából, illetve az egydimenziós megoldásunkból, hogy a H ilyen irányú, amely praktikusan egy vektoriális szorzattal képezhető. Ezt még felírom. Tehát a H komplex vektor az R helyvektorú pontban egyenlő 1 per Z nullászor az ET terjedés irányú egységvektor kereszt E komplex vektor R. Tehát egy keresztszorzat és egy Z0-val való osztás megadja a H-t. Még egyszer mondom, aki ellenőrizni szeretné, az vetítse vissza ezt az egészet az eredeti konfigurációra, tehát tegye fel, hogy a terjedés iránya Z, az E0 pedig X irányba mutat, és akkor rögtön ott vagyunk, ahol az eredeti megoldás. Jó. Foglalkozunk egy kicsit az energiaáramlással. Kezdjük egy speciális esettel. Síkhullám ideális dielektrikumban. És próbáljuk meg felírni a síkhullám által szállított teljesítményt. Továbbiakban feltesszük, hogy csak Z-irányú terjedés van, tehát nincs mínusz Z-irányú, és ezért az EXZ komplex, itt most felülhúzom, egyenlő E plusz komplexszer E ad mínusz J béta Z. Azért húzom felül, hogy a valóságtól most meg tudjuk különböztetni. Amely tovább egyenlő E plusz abszolút érték szorozva E ad J fi E ad mínusz J béta Z. Ugyanez a három. HYZ komplex egyenlő H plusz, szorozva E ad mínusz J béta Z-vel, amely tovább egyenlő H plusz abszolút értékszer E ad J fi-szer E ad mínusz J béta Z, ahol ez a bizonyos H plusz, ez egyenlő E plusz per Z0. A Z0 az valós. Most egy viszonylag unalmas levezetés következik, de választ ad a vizsgai és zárt helyi konzultációk örökzöld kérdésére, hogy tudnélik a teljesítmény számításkor mikor kell és mikor nem kell az 1-2-t. Most erre nincs rövid válasz, úgyhogy azt fogom mondani, hogy vegyék elő ezt a levezetést, és akkor ebből világossá válik, hogy mikor kell és mikor nem. Írjuk fel ugyanezt az időtartományban is. Tehát szükségünk lesz ezekre a komplex amplitúdokra, hogy tisztázzuk, majd a végén csattan az ostortát, ott megint elővesszük ezeket a formulákat, de a továbbiakban dolgozzunk az időfüggvényekkel. Az mindig átlátható. Tehát húzok egy vonalat, és felírom az EXZT-t, amely egyenlő E plusz abszolút értékszer koszinusz omega T minusz beta Z plusz fi. És a HY Z-nek T-nek függvénye egyenlő H plusz abszolút értékszer koszinusz omega T minusz beta Z plusz fi. Figyeljék meg, hogy abból a szempontból általános a tárgyalás, hogy egy fi szöget megengedtem a komplex amplitúdokban, ettől itt eltekintettünk, mert az EX-et valósnak választottam, az E plusz valósnak választottam, de legyen általános a levezetés, úgyis ki fog esni. A másik viszont, ami fontos, hogy az ideális dielektrikumban E és H fázisban van, tehát ugyanazzal a fi szöggel találkozunk a koszinusz argumentumában. Következő lépés, hogy írjuk fel a pointing vektort. A fél év elején definiáltuk ezt a mennyiséget, amely a amely az energiaáramlásnak a sűrűsége, vagy mondjuk inkább, hogy teljesítményáramlás sűrűsége, az S egyenlő E kereszt H. Kihasználva a speciális vektorirányainkat, ez tovább egyenlő nagy EX kis EX kereszt nagy HY-szor kis EY. Az EX kereszt EY az EZ-t ad, tehát itt csupán Z irányú energiaáramlás van, és ezért ezt úgy írom, hogy ez SZ-szer EZ. Tehát a síkhullám a terjedésének az irányába szállítja az energiát, ez nem meglepő. Most írjuk fel, de már ott fent folytatom. A Z irányú pointing vektor, tehát a pointing vektor egyetlen Z komponensének hely és időfüggvényét. Ez az S vektor is egy vektormező, most ezt írom fel, de hát csak Z komponense van, amely csak a Z szerint és az idő szerint változik, tehát ezért ez egyszerű. Innen puskázom, ide alá talán még felírhatom, hogy az SZ egyenlő EX-szer HY. Tehát a két időfüggvényt össze kell szoroznom, azaz E plusz abszolút érték, H plusz abszolút érték, szorozva koszinusz négyzet, omega T minusz beta Z plusz fi. Bontsuk fel a koszinusz négyzetet, 1 plusz koszinusz kétszeres szög per kettőre, azt kapjuk, hogy 1 ketted E plusz abszolút érték, szer H plusz abszolút érték, plusz 1 ketted szer E plusz abszolút érték, szer H plusz abszolút érték, szer koszinusz, 2 omega T mínusz 2 beta Z plusz 2 fi. Tehát így néz ki a pointing vektor Z komponensének hely és időfüggése. Azonban ritkán érdekel bennünket a pillanatérték, általában az időbeli átlag érdekel, amely a hatásos teljesítménnyel kapcsolatos. Tehát időbeli átlag amely tehát a hatásos teljesítménnyel kapcsolatos. Ne felejtsük el, hogy ez nem teljesítmény, hanem teljesítmény sűrűség, vagy azt is mondhatjuk, hogy a felület egységen áthaladó teljesítmény. Tehát, hogyha ennek az S-nek az időbeli átlagát veszem egy tetszőleges Z-koordinátánál, akkor megkapom az azon a Z-koordinátán egységnyi felületen áthaladó teljesítményt, hatásos teljesítményt. Jó? Tehát az S átlag, amely most már csak Z-től függ, ez definíció szerint egyenlő az időbeli átlaggal, egy periódusra nyilván elég ezt elvégezni, 1 per nagy T-szer integrál nullától nagy T-ig S, Z, Z, T, D, T. Most ide be kellene tennünk ezt a függvényt és kiintegrálni, azonban ez teljesen felesleges, ugyanis az egyik tag konstans, a másik pedig egy koszinusz, amelynek az átlaga nulla. Tehát a második tag idő átlaga nullát ad egy periódusra, az első pedig önmagát. Vagyis az átlagos hatásos teljesítmény, vagy bocsánat, az átlagos teljesítmény sűrűség, vagy ami szinoníma, a hatásos teljesítmény sűrűsége, az egyszerűen 1/2-szer E plusz szorozva H plusz. Tehát ez a felületegységen átáramló hatásos teljesítmény, amely a síkhullámnál független az Z-től, az Z-koordinátától, ez nem meglepő, hiszen az ideális dielektrikum nem vesz fel hatásos teljesítményt, nincs vesztesége, ezért a teljesítmény tovább szállítódik hiánytalanul. Tehát az S átlagosnak az értelmezése egy zárt A felületre a felületen átáramló összes hatásos teljesítmény az a pointing vektor időbeli átlagának felületi integrálja. Tehát ezt az S átlagot így értelmezzük. És ez megadja a hatásos teljesítményt. Most figyeljék meg, itt van az ugrás, hogy idáig időfüggvényekkel foglalkoztunk, és felírtuk becsületesen a pointing vektort, de ennek az átlag értéke fontos számunkra. És az átlagnál jön be az 1/2-es szorzó. Az említett 1/2-es szorzó. Most haladjunk tovább. És tegyük fel a kérdést, hogy ez az átlagos teljesítmény, vagy átlagos teljesítmény sűrűség kiszámítható-e közvetlenül a komplex amplitúdokból. Most felhívom a figyelmet a jelek egyel való párhuzamra, ahol bevezettük a komplex teljesítményt. A komplex teljesítménynek az volt az előnye, hogy a feszültség és áram komplex amplitúdójával közvetlenül ki lehetett számolni, és utána a valós rész megadta a hatásost, a képzetes pedig a meddő teljesítményt. Kérdés, hogy ugyanezt a trükköt el tudjuk-e végezni a síkhullámnál is térvektorokra. A válasz természetesen igen. Tehát előállítható e komplex amplitúdóval. Kísérletezzünk a következővel. S átlag egyenlő 1/2-szer EXZ komplex szer HXZ komplex konjugált. Ugye a jelekből úszóri konjugált volt, itt pedig megpróbálkozunk az analóg mennyiségekkel. HY. Behelyettesítve az ott fent látható függvényeket, azt kapjuk, hogy ez 1/2-szer E plusz abszolút értékszer E ad J fi-szer E ad mínusz J beta Z szorozva H plusz abszolút értékszer, és a konjugálás miatt E ad mínusz J fi szorozva E az J, B az Z. Az exponenciálisok kiesnek, és azt kapjuk, hogy 1 2 E plusz abszolút érték szer H plusz abszolút érték. Na most a lineárisan polarizált síkhullámnál ez nem egy nagy poén, tehát nem nagy a nyereség. Az igazi nyereség ott van, hogyha ezt teljesen általánosan is bevezetjük. Tehát az eddigi levezetés az egyes pontban egy speciális esetre vonatkozott, egy irányban, ideális dielektrikumban lineárisan polarizált síkhullámra. Azonban ez a formula általánosítható és általánosan használható is. És ennek neve a komplex pointing vektor. Felírom a definíciót. S komplex vektor egyenlő 1 2-szer E komplex vektor kereszt H komplex vektor konjugált. Így definiáljuk a komplex pointing vektort. Komplex pointing vektor egy komplex vektorokból álló vektormező, amely tehát két hasonlóan komplex vektormező keresztszorzataként áll elő. És akkor, hát ezt már korábban is megtehettem volna, de hogy mi is ez a komplex vektor, azért ezt tisztázzuk. Tehát az E komplex vektor úgy néz ki, hogy van egy X irányú rendezője, amely komplex szám, komplex skalár, és ezt megszorzom az X irányú egység vektorral, plusz egy Y irányú rendező szorozva az Y irányú egység vektorral, plusz EZ komplex szer kis EZ vektor. És a H komplex vektor ugyanígy felírható. És nyilván az S is. Hát így néz ki egy komplex vektor, minden rendezője komplex. Most azoknak, akik ettől nem kavarodnak meg, fölírom, hogy a hat komponenst azt másképpen is szét lehet választani. Itt ugye vektorrendezőként, vagy vektorkomponensenként vettem, de szétszedtem valós és képzetes részre is. Azt mondhatom, hogy van egy valós rész, amely vektor, három komponensű vektor, plusz J-szer az imaginárius rész vektora. És akkor meg úgy szedtem szét. Jó? De ezt, hát nem teszem zárójelbe, de ez ugyanaz. Térjünk vissza a komplex pointing vektorhoz. Most itt a bevezetés az analógia alapján történt. Ugye itt a síkhullámos analógia alapján. De visszautalnék az energiamérlegre. Ha emlékeznek rá, a pointing vektor az elsugárzott teljesítmény kapcsán lett bevezetve az energiamérlegből. Szinuszos állandósult állapotra is felvehetjük az energiamérleget, és akkor megkapjuk ennek a komplex megfelelőjét, a komplex energiamérleget, és igazán korrekt módon onnan lehet bevezetni a komplex pointing vektort. Tehát ez most csak egy rávezetés volt a síkhullámon keresztül, de korrekt módon is be lehet vezetni. Fontos az értelmezése. Tehát mit jelent ez a komplex pointing vektor? Vegyünk egy zárt A felületet. Nem S-sel jelölöm, mert ugye ez foglalt. Szinuszos állandósult állapotban a felületen áthaladó komplex teljesítmény, amelyet most P plusz J Q alakban írok fel, ugye most háromszorosan is foglalt az S, a komplex pointing vektor, a komplex teljesítmény és a felület, amit kiváltottam az A-val, a komplex teljesítményt pedig úgy oldom meg, hogy P plusz J szer Q alakban írom fel, ahol a P az A felületen áthaladó hatásos teljesítmény, a Q pedig a meddő. És ez nem más, mint a komplex vektor zárt felületre, a komplex pointing vektor zárt felületre vett integrálja. És ez fontos. Ennek speciális esete, de a gyakorlatban nyilván ez a legfontosabb, hogy a felületen átaladó hatásos teljesítmény az a komplex pointing vektor valós részének zárt felületre vett integrálja. És ugyanígy a meddő, csak ott az imaginárius részt integrálom. Elég absztraktnak tűnik ez a komplex pointing vektor, de tudjuk jól, hogy szemléletes is, mert az energia terjedésére jellemző. Nagyon gyakran, hogyha kiszámolunk egy vektormezőt, akkor a vektorábránál, vagy a térerősség vonalaknál informatívabb lehet a teljesítmény ábrázolás, a teljesítmény áramlás ábrázolása. Ez gyakran megtörténik, és ezt a megfelelő célszoftverek fel is kínálják, mint ábrázolási lehetőséget. És látjuk, hogy merre halad a teljesítmény. Pont egy akkora anyagrész következik, amit nem tudnék ma már befejezni, úgyhogy most nyertek egy kis időt. Köszönöm a figyelmet, egy hét múlva találkozunk.